kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Állítólag a legtöbb ember szívesebben lenne gazdag, mint boldog. Tudjuk, hogy a pénz nem boldogít, hogy hamis bálvány, amely elhiteti, hogy többek vagyunk annál, mint amennyit valójában emberileg érünk. És tudjuk azt is, hogy a pénz rengeteg fájdalmat okoz a világban. Holott a pénz jelenthetne új lehetőségeket, és mindenek előtt jelenthetne szabadságot. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai adásban a pénz pszichológiájáról beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
A pénz életünk minden területén jelen van, mindannyiunkat befolyásol, és folytonosan illúziókat kelt, akár van, akár nincs. Holott a pénznek valójában azért van értéke, mert közmegegyezés született erről, és ennek értelmében mindannyian hiszünk benne. Tisztázzuk ennek az egésznek az eredetét, honnan is ered ez a tulajdonképpen nagyszerű innováció, az emberiség egyik legnagyobb találmánya az összes hibájával együtt.
Hát igen, és meg is ütötte a fülemet az, amit mondtál, hogy az értéke ennek közmegegyezésen alapszik, hát nem is az értéke, hanem a hitele az, ami a közmegegyezésen alapul, mert azt lehet mondani, hogy a modernkori pénzeszközök, bármilyen formájuk is legyenek, azok mindig hitelpénzek, ezt konkrétan így fogalmazzák, ami azt jelenti, hogy az emberek közötti bizalmi egyezmény az alapja, hogy egyáltalán elfogadjuk-e, mint általános fizetőeszközt. Ez nem is annyira az értékéről szól, mint arról, hogy ha én adok neked egy nyomtatott papírdarabot, akkor te azt valóban elfogadod-e fizetőeszközként.
Ezt értettem érték alatt, hogy tehát azért van súlya annak a kis papírdarabkának, annak a színes papírnak.
Hát a súlyát hogy érted? Mert hogy...
Hát nyomatéka, értéke.
Jó, most csak a számokon lokovagolok, mert hogy egyébként kevesen tudják, és megint nem a történelmi táblatokba akarok visszamenni, de hogy a legkorábbi pénzek azok valódi súlymérők voltak, tehát súlyegységek is nagyon sok esetben.
Menjünk vissza csak nyugodtan a távoli múltban.
Hát jó, hát tudjátok, a görögöket én mindig nagyon szeretem. Kezdjük az ókori görögöknél, ahogy mindig, hogy mindenki ismeri, hogy egyáltalán a numizmatika szó, ami ugye a pénzgyűjtést és a pénzeknek a tudományos vizsgálatát jelenti, abban is az a görög szó szerepel, hogy numizma. Ők ezt a szót használták a pénzre, aminek viszont az eredete az nagyon fontos, hogy azt jelenti, hogy gondolni, mégpedig törvény szerint valamire. Tehát maga ez a szó egy összetett szó, a nomizó, a gondolkodni, és a nomos, azaz a törvény szavakból tevődik össznek. De ez már sugallja azt, hogy szükség volt arra, hogy az egyszerű árucserék szabályozása mellett megjelenjen ugye valami olyan egyetemes, egyenértékes, így szokták a modern korban definiálni, ami egy törvény szerinti megegyezés alapján ugyanazt fejezi ki, és mindenki ugyanarra az értékre gondol alatta. És akkor itt jön az, hogy ez már egy eszmei dolog, a pénz már a görögöknél is egy idealizált és elvonatkoztatott valami volt, amit nem a súlya határozott meg, hanem az a törvény szerinti meghatározott érték, amit pedig a görög állam garantált. A másik szó, ha már itt tartunk a rómaiaknál, ha még megengeditek, azt is idehoznám. Hát a rómaiaknál ugye a latin nyelvű monetáris kifejezést használják, és ez csak azért fontos, mert a money, 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 ugye a money szavunknak a gyökében is ez a mon szó szerepel. Ez pedig onnan kapta ezt az elnevezést, hogy a denáriusnak nevezett ilyen váltó pénznek a hátán, Héra istennőnek a római megfelelője, Juno Moneta szerepelt, és az ő vezeték nevét, tehát a monetát használták a pénz általános megnevezésére, mert hogy az ő arcképe szerepelt ezen. Na most azért Héra az otthonoknak, a gazdaságnak és az igazságnak is ebben istennője volt, azért fontos, hogy Isten képe szerepelt ezen a pénzen, hát ez is utalt arra, hogy valahol a pénz érdekes módon, legalábbis a római kultúrában már az ember fölött állt, és az isteni törvényt és rendet hivatott tükrözni, hogy egységessé váljon. És hát még egy utolsó szó, a héber mammon szó is innen származik, ez egy arámi eredetű szó, amit a pénzre használnak, viszont ennek is, ha az etimológiáját én elmondhatom, nagyon sokan a matmon szót látják benne, ami héberül kincset jelent, de sokan azt mondják, hogy ez meg a föníciai mommon szóból származik, ami pedig hasznot jelent.
Most időben hol jártunk mindez alatt, amíg
hát
ezt elmondtad?
Hát ez még mind ókor.
De ezt megelőzően volt, ahol fizettek kagylóval, gyöngyökkel, búzaszemekkel.
Hogyne, ugye hát a legelső pénzek azok árupénzek voltak, konkrétan valamiféle közösen elfogadott értékjelző, lehetett ez kagyló, ahogy az előbb mondott, például Óceániában nagyon gyakran így használták, de ott érdekes volt, hogy hatalmas faragott kőpénzek is léteztek, amelyeknek irgalmatlan nagy súlya volt, és gyakorlatilag ezek cseréltek gazdát.
Mindenki látta, milyen gazdag vagy.
3-4 tonnás hatalmas.
Hát kapu elé odaállítottad, és te voltál a dús gazdag a faluban.
Igen, igen, és hát ez azért volt szükséges egyébként, mert ugye a pénz kezdetén nyugodtan mondhatjuk, hogy minden gazdasági feljegyzés, ez már majdnem az őskorba vezet vissza, az a hitelezéssel állt kapcsolatban, és azoknak az árucseréknek a feljegyzéseihez kapcsolódik, ahol valamiféle kölcsönös adósság keletkezett, amit ott és azonnal nem tudtak áruban kifizetni egymásnak, tehát nem egy olyan árucseréről beszélünk, ahol én odadok neked egy zsákbúzát, és te adsz nekem cserébe két kecskét, hanem valamilyen módon ezt meg kellett hitelezni, meg kellett előlegezni, és erről valamiféle kötelezvény keletkezett. Tehát a pénznek az eredetét, azt mindenképpen ebben a barterben kell keresni, és ugyanúgy egy hitelpénzről beszélünk már ezeknél az árucseréknél is, hogy ha azonnal nem volt beváltható, mi lesz az, ami később beválthatóvá válik, és ezt hívták volna árupénznek valahol a kezdetek kezdetén. Ez azért fontos, mert ezek az árupénzek, még egyszer mondom, nagy része tényleg egy úgynevezett súlyegység volt. Tehát például ma is használjuk azt a szót a pénz, hogy sékel, ez egy pénz nem volt Mezopotámiában, de ez konkrétan egy súlyt is jelent, ez egy súly mérték volt. És akkor tényleg már csak utolsó, hogy a Lüdeában verték először az első fémpénzeket, tehát ott volt az, ahol azt mondták, hogy jó, akkor ezek az árupénzek, ezek valamiféle ritka vagy értékes fémből készülhessenek, ami elsősorban egyébként a hamisítást akadályozta meg.
És a papírpénzek meg Kínából erednek, ha jól tudom, és ugye hát, a 7. század környékén?
Igen, a 7. században a Szung dinasztiában nyomtattak először papírpénzt, vagy legalábbis olyan pénzt, ami mögött már nem állt fémpénz. Azért érdekes, mert mondjuk itt Európában hitellevelek léteztek, mondjuk ilyen értelembe vett pénzt, vagy bankjegyet, az sokkal-sokkal később 1661-ben Svédországban nyomtattak először. Tehát itt Európában ilyen értelemben a papír az nem volt egy értékálló valami, vagy hát csak a modern korban lehet róla beszélni.
Szóval ez egy nagyszerű találmány tulajdonképpen az ember részéről. Nagyon kreatív, nagyon megkönnyíti az életet, élhetővé teszi, legalábbis a kezdet-kezdetén ez is milyen jó kis ötlet volt, aztán mivé lett.
A pénz megjelenése, hogy egyáltalán szükség volt pénzre, az bizonyos emberi viszonyokat jelenít meg, én inkább ebből a szempontból fognám meg a korai pénzeknek a történetét. Tehát egyrészt, amikor találkoznak egymással kultúrák, és felismerik, hogy vannak olyan javak a másiknál, amiket ők is szeretnének birtokolni, és ez oda-vissza van, akkor fölmerül a kereskedésnek a lehetőség, hogy nem csak kiirtani lehet egymást, meg leigázni, hanem kereskedni is lehet. Ez egyébként a diplomáciának is az alapja mindig a kereskedelmi kapcsolat. Aztán a pénz az a polgárok, vagy hát az alattvalók és az állam viszonyát is szabályozza az adókon keresztül. Ugye ebben a formában is lehetett adót fizetni, nem csak terményadók, hanem már pénzadó is fölmerül, amire Bence szintén utaltál, hogy a hitelezésnek a lehetősége, illetve ami szintén fölmerült a szavaidban, ez a vagyonfelhalmozásnak a lehetősége. Tehát a pénz nagyon összefügg ezzel a letelepült életformát folytató emberiséggel, ezzel a kultúraváltással, amit az ókor elején megtörténik, hiszen a vándorló embereknek az volt, a törzsekben vándorló embereknek az volt a vagyona, amit magukkal tudtak vinni. Ők nem tudtak fölhalmozni semmit. Nem is lett volna célszerű, hogyha tonnás kődarabokat próbálnak magukkal vonszolni, vagy akár sok kagylót, ami aztán csörög meg összetörik, vagy akár fémdarabokat, amik pénzformájában léteznek. Ugye ez onnantól kezdve jelenik meg ez az egész vagyonfelhalmozás, kereskedelem, amikor az ember letelepszik, és egy teljesen másfajta kultúrát, egy teljesen másfajta gondolkodást kezdünk el fölvenni. Pénz az tulajdonképpen egy közvetítő eszköz. nagyon sok mindent közvetít.
Itt egy kulcs szót használtál, hogy a letelepedéssel egy másfajta gondolkodás is elindult, és ennek a gondolkodásmódnak eredjünk most a nyomába, mert hogy egy borzasztó nagyot ugrunk az időben, azért ez már jó ideje így van, de főleg a fogyasztói társadalom gerjesztette világban, hogy ugye ez a növekedés, ez a kényszerű növekedés, egyszerűen oda vezet, hogy egyre több felesleges dolgot állítunk elő. Olyanokat, amikre tulajdonképpen nincs is szükségünk, és ezzel egyenesen arányosan meg elvész mindaz, ami személyes, ami természetes, másról sem beszélünk, hogy ezt hogy hiányoljuk, és ez a belső hiányérzet megfokozza a fogyasztást, tehát egy ilyen ördögi körré vált ez az egész. Borzasztó nagy utat jártunk be, amíg ide eljutottunk, és akkor most ilyen lényegesnek szánt idézeteket kerestem. Természetesen egy szupergazdag mondta azt, hogy azért jó szupergazdagnak lenni, mert akkor az ember zsebében van az egész világ. Pénzzel ugyanis mindent meg lehet vásárolni, társadalmat, politikusokat, vagyont, hatalmat, nem kell más tenni, csak pénzt kell adni érte. Ahogy ide eljussunk, mi ennek az útja most lelki értelemben elsősorban? Szóval mi változott meg, ami miatt az embernek ennyire fontos lett a felhalmozás, a még több felhalmozás és a másik feletti uralom? Mert egy idő után már nem azért gyűjtjük a pénzt, hogy hatszor vacsorázzunk, hanem hogy uralkodhassunk másokon.
Két ponton kapcsolódni tök mind a kettőtökhöz. Nagyon fontos az, hogy legyenek olyan dolgok, amelyekből kevés van, valamiféle szűkös valami, ami a vágyunk tárgya lehet, és akkor ezt pénzzel meg tudjuk váltani. Hát ez azért nagyon érdekes, mert ez valóban mozgatta a pénzvilágot mindig is, hogy mi az az értékmérő, ami mögötte van. Minél kevesebb van belőle, nyilván annál értékesebbnek tartották. Gondoljuk abba bele, hogy az egész selyemutat ezt hozta létre, ahogy mondod Máté, a kereskedelmi útvonalaknak, egyáltalán a kereskedelem születését, hogy valami másik nemzetnek, területnek, országnak valami olyan volt, ami itt nincs, de mi vágytunk rá. A vágyteremtés áll ennek az egésznek a hátterébe, hogy ne érjük be azzal, amit helyben elérhető, hanem arra is szükségünk le, amilyen nem itt van.
És ez akkor történhet meg, bocsánat, igen? Amikor már az ember jólétben van, amikor már nem arra kell figyelnie, hogy meglegyen a napi betevő, hanem amikor már van ideje bágyakat kergetni.
Hát bocsánat, mielőtt Máté Mászal, ide a törvény azért, aki a kereskedésre kényszeríti adott esetben mondjuk az adott társadalmat, vagy az uralkodó osztály, aki azt mondja, hogy elveszük majd erőszakkal, fegyveres úton a másiktól azt, amire szükségünk van, hiszen az mindig csak egy rövid távú haszon, hiszen egyszer el tudjuk venni, de hogy egyszer elvettük, ők nem fogják újra teremteni azokat a javakat, amiket onnan elvettünk, pláne ha leigázzuk, vagy megöljük azt a népességet, tehát ez a fajta rabló gazdálkodás, ez nagyon rövid távú. A kereskedelmet pont a hosszú távú gondolkodás szüli, hogy azzal nem járunk jól, hogyha egyszer elveszünk valakitől vagy mást, fenn kell tartani azt a forrást, viszont akkor ugye erre már megfelelő tarifákat, kereskedelmi vámokat, ilyesmit lehet kitalálni, és ez csak azért nagyon aktuális, mert azt gondolhatnánk, hogy hát az emberiség az 5000-6000 éves történelme biztos már új dolgokat talált fel a pénzkereskedelemmel kapcsolatban is, vagy egyáltalán az árukereskedelemmel kapcsolatban. De hát most van kirobbanóba Európa és Amerika között egy olyan tarifaháború, ami pont ezekről a védővámokról szól, és egyáltalán kereskedelmi egyezményekről, hogy ki hány százalékos védővámokat vezessen be, és szólt föl a francia elnök, és szinte hangosan felnevettem, hogy Európának ki kell találni azokat a javakat, amelyekre Amerikának szüksége van, és innen tudjuk mi ezt oda szállítani, ami nincs ott. Hát bárcsak lenne ilyen, gondolom én.
Mindig ki lehet találni újabbakat. Hát erről szól az elmúlt néhány évtized, hogy tök felesleges dolgokat találunk ki. Mindenre van már.
Csak azért, hogy nekik az kelljen, amit nincsen. Talán kicsit az európai gőgösség fog most megszólalni belőlem. Európának mindig, ami több volt, mint Amerikának, az a szürke állomány, és úgy is hívják, hogy brain drain, hogy mindig innen vitték el a vezető tudósokat és a legnagyobb elméket Amerikába. Hát ez Európának talán még mindig a legnagyobb erőforrása. Most írtál, nagyon más nem jutott eszembe, de egyfajta ilyen szellemi emberkereskedelem lehet, hogy ez lesz
Európa. Az már zajlik is.
Az zajlik is, az nagyon régóta.
Visszatérnék az eredeti kérdéshez, amit kérdezte, hogy hogy jutunk el ide? Hadd próbáljak három szinten válaszolni erre a kérdésre, mert van ennek egy történelmi aspektusa is, hogy jutunk el ebbe a korba. Hogy jut el egy ember oda, hogy akkor ő fölhalmozni szeretne, és ez hogyan hat rá? Ugye a vagyon felhalmozás az valószínűleg részben egy evolúciós örökség is, tehát hogy ha hozzá tudunk férni valamilyen javakhoz, azokat gyorsan magunkra kell szedni, magunkévá kell tenni, mert nem lehetünk abban biztosak, evolúciós értelme, hogy holnap is hozzáférhetőek lesznek ezek a javak. Ugye, ha tudunk enni, akkor együnk ma. Csak ma minden nap tudunk enni, és hogyha ennek minden nap eleget teszünk, és lehetőleg jó sok édeset eszünk, mert ugye megtanultuk evolúciósan, hogy ez jó nekünk, akkor ettől nagyon meg fogunk például hízni. És ez ugyanígy van a vagyonfelhalmozással is, hogy ma gyorsan szedjük össze, amit össze tudunk szedni, és aztán utána, amikor szűkösebb idők lesznek, akkor ebből tudunk majd gazdálkodni. Tehát azt hiszem, hogy van ennek egy ilyen távoli gyökere. Aztán azt is érdemes látnunk, hogyha végignézünk a történelmen, hogy ez a vagyonfelhalmozás, ez mindig egy normalitás volt. Ezt ma is normalitásként kezeljük. Azt gondoljuk, hogy aki gyarapítja a családja vagyonát, az általában nagy, meg bölcs, meg hasonló melléknevekkel szoktuk illetni, hogy a családi emlékezetben, vagy hogyha ő állami szinten is jegyzett, akkor a nemzet emlékezetében is egy pozitív figura lesz. És ugye ez a gyarapodás, ez lehet anyagi természetű, és lehet szellemi természetű, aki kulturális javakat gyarapít. Nem nagyon szoktunk e között egyébként különbséget tenni, amikor a mellékneveket használjuk a személyekre. Tehát, hogy ez nagyon hosszú ideje benne van a kultúránkban, hogy ez egy normalitás, hogy föl kell halmozni. Ha tudsz, akkor halmozz föl, az jó dolog, és akkor hagyd a gyerekeidre, lehetőleg csak egyre, akkor egy kézbe koncentrálódik, és akkor majd őt is tessék hozzáadni. Egy másik család tehetős, jó hozománnyal rendelkező lány vagy fiú gyermekéhez, és akkor így koncentrálódjon egyre nagyobb vagyon, egyre kevesebb ember kezében.
Na itt álljunk egy pillanatra, mert ennek a pszichológiáját már azért meg kell beszélnünk, mert oké, hogy jó sokat együnk, mert majd télen ez milyen jó lesz, a sok zsírréteg, mert úgyis majd lefogyjunk tavaszra, mire újra lehet megfelelő élelmiszerhez jutni. Ebben elfogadom a gyökereket, az evolúciós gyökereket. De hogy jutunk el oda, hogy mások kárára is gyarapodjunk, hogy mérhetetlen mennyiséget vegyünk magunkhoz és gyűjtsünk magunkra. A moralitásnak van egy biológiai gyökere. Ezt az állatvilágban végzett kutatások miatt mondják. Például a patkányok azok mindig figyelnek a fair játék szabályokra, és ahogy a majmok is ismerik a fair játék szabályokat, az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét. Ez mind szemben áll azzal az önző emberi működésmóddal, amit mi tapasztalunk vagy látunk. És a csoportos élőlények empatikusak és egyenlőségpártiak. És az igazságtalan helyzetek egyszerűen szenvedést okoznak nekik. A kutyáknak is például. Ezt is egyértelműen bebizonyították. Tehát ők például még rendelkeznek egy ilyen morális ösztönnel, nem tudom, minek lehetne ezt hívni, és ez valahogy elvész az emberből, kivész az emberből, ahogy gazdagodik.
Ugye azt érdemes látni talán, hogy a kutyák, a macskák, a majmok esetében ugye nincsenek ilyen generációkon, vagy akár évszázadokon, vagy évezredeken keresztül átívelő narratívák, mint ami az emberekre viszont jellemző. Tehát amikor nézzük a középkort, vagy ne csak az ókort. A középkorban mondjuk valaki egy nemesi családba született, akkor ő egész életében arra lett szocializálva, arra lett nevelve, arra lett tanítva, és azt tartotta normálisnak, hogy ha fiú, akkor a testi erejével, a katonai vitézségével, a gazdasági sikerességével, az eszével, vagy a diplomáciai érzékével szolgálja a családját. Ha lány, akkor pedig ilyen fiúkat és olyan lányokat kell, hogy szüljön, akik majd ilyen fiúkat és lányokat fognak szülni. Tehát, hogy ez volt a normalitás. Ebbe szocializálhatok. A kutyáknál nincsen egy ilyen generációról generációra átadódó normalitás. Ott csak a pillanatnyi jelen van. Csak a saját élet végéig tud esetleg gondolkodni egy kutyavaszak, addig sem, és neki sokkal erősebben, sokkal parancsolóbban érvényesül az életére nézve az evolúciónak a két alapvető motivációja, a egyet fenntartás, és ha az már sikerült, akkor a faj fenntartás.
És az, hogy együtt többre megyünk nyilván.
De az ember esetében ez másképp van, ugye mi sokkal nagyobb tömegekben tudunk együttműködni, és aki eleve abba születik bele, ha a pszichológiájára vagy kérdés, tehát aki abba születik bele, hogy az a normális, hogy mi Isten által is szentesítve előjogokkal rendelkezünk a, nem tudom, parasztsággal, vagy akár a polgársággal szemben, mert mondjuk nemes családba születtünk, és akkor nekünk az a dolgunk, és akkor Istennek a kedvére is ez való, hogy ha mi gyarapítjuk a javainkat, ez igazából az alattvalóinknak is majd jó lesz, de ők amúgy is az alattvalóink, ők eszközök a mi kezünkben, és ebben szocializálunk, ezt látjuk, így tanulunk meg gondolkodni magunkról és róluk, akkor te egy torzulást említettél, de a torzulás az egy ember esetében tudna megtörténni. Tehát aki mondjuk a szegénységből lesz gazdag, akkor ott beszélhetünk torzulásról, de aki eleve a gazdagságba, vagy eleve a hatalomba született bele, ott már nem torzul abban az értelemben a személyiség, nem megváltozik, hanem ő már ebbe fejlődik ki, amit tehát te láthatsz torznak.
Ez az idézet, a kapcsiság jó, a kapcsiság működik, a kapcsiság tisztázza, megragadja, és keresztül viszi az evolúció lényegét. Ez a Tőzsde cápák című filmből van ez a mondat. Ez pedig pontosan az ellenkezőjére világít rá mindannak, amit az előbb az állatok kapcsán elmondtam.
Hogy kapcsoljak mind a kettőtökhöz, aztán erre az idézetre is, hogy a kapcsiság az hogy születhet meg, hogy valóban ez evolúciós késztetése bennünk. Ahhoz kapcsolódni kell, hogy mi különböztet meg bennünket az állatvilágtól? Máté is ezt kihangsúlyozta, hogy az egyet fenntartáson túl utána a faj fenntartás válik a másodlagos értékmérővé, és természetes, hogyha ott egy egyed mondjuk jól lakik, tehát a táplálékból van elegendő, nem tud többet enni, elhízik és nem lesz képes vadászni, tehát teljesen normális, hogy akkor az utódoknak átenged, és ott létrejön ilyen értelemben egy csoport tudat, és a legtöbb emlős állat azért az valamiféle csoporthoz tartozik, vagy csapathoz. Az embereknél az torzul el, ugye, hogy kialakul valahol egy olyan egyetemes értékmérő, mondhatjuk egy olyan értékpénz, ami már nem megehető, nem a táplálékhoz kapcsolódik, mert visszatérek a pénz történetének az eredetéhez, hogy nyilván az számított értéknek ott is, ami megehető volt, ami fogyasztható volt, beleértve a haszonállatokat, mert Máté mondta azt, hogy amit magukkal tudtak vinni az emberek, hát nyilván az volt a legnagyobb érték, és arra hamar rájöttek, hogy az élő állatot azt el lehet hajtani, nem kell ott hagyni, mint egy búzaföldet vagy egy mezőt. Az összes nomád kultúrában nyilván az állat volt az értékmérő. És ez nem annyira múlt, mert hagyj hozzam ide akkor én, hogy mint kulturális antropológus, én egy celebeszi toradzsa népnek a temetkezési szokásaiból írtam a szakdolgozatomat.
Hát, és tudjuk.
Igen, ezt már sokszor emlegettem, de azért hozom ide, mert náluk az Indonéziához tartozik, ismerik a papírpénz fogalmát, vagy a bankjegyek fogalmát, de nem használják, legalábbis ezen a felföldön, bivajban mérik az értéket, élő állatban. És a bivaj az értékmérő. És azért nagyon érdekes, mert 25 szavuk van a bivajra. Attól függ, hogy milyen a bőre színe, a szeme színe, feláll a szar, vagy lefele, lógó a füle, vagy álló a füle, foltos, vagy nem foltos, és ezek határozzák meg egy bivajnak az értékét, és a bivajok egymáshoz mérten cserélhetők. Ez a mi kultúránkban nem ennyire így alakult, bár azért az, hogy ökrös gazda az nálunk is azt jelentette, hogy valaki módos és vagyonos ember, pláne ha gulyája volt, ez itt is, akár magyar kultúránkban is megtaláljuk, de egyetemesen valahogy itt úgy alakult, hogy a banki jegyekkel szemben, amihez kell egy banki rendszer, egyáltalán egy pénzintézeti háttér, korábban megint azt tudom mondani, hogy az értékpénznek a formája az mindig az arany vagy az ezüst volt, ami megint egy közegyezményes valami, hogy miért pont ezek a nemesfémek váltak ugye az értékpénzeké, szemben a váltópénzekkel, amik egyébként azt mondom, hogy azok voltak inkább a forgalmi eszközök, ezek a váltópénzek, de ezek az értékpénzek mai napig is el vannak rakva a bankokban, aranyrudak formájában, és nagyon sok valutának valahol a magja az volt, hogy van mögött egy ilyen aranytartalék, hogyha ne adj Isten, ezek a bankjegyek értéküket vesztik, akkor vissza lehet térni értékpénzekhez, az aranyhoz, az ezüsthöz, és ki tudja még mik ezek. És miért mondom ezt? Mert Máté itt ugye beszélt erről, hogy a pénznek az a funkciója is megvan, hogy ez egy felhalmozási eszközé válik. De ez a kincsképző funkciója, hogy így mondjuk, ez feltételezi azt, hogy ami mögötte van az értékálló. Tehát, hogy az a pénz, az egy év múlva, két év múlva, három év múlva is még beváltható, elfogadják, és innentől kezdve lehet pénzre váltani, hát úgymond a vagyonunkat. Na de hát ez egy köz megegyezésen alapszik megint, tehát hogyha egy közösség elveszti a hitét például egy valutába, vagy azt mondja, hogy nem fogadja el már fizetőeszközként, akkor neked lehet akármennyi ebből, semmit nem fog érni, és hát a pénznek az ilyen szintű elértékeledését tudjuk, hiszen ma hiába próbálnék én szexerciuszokba fizetni, mondjuk római pénzzel, vagy váltópénzzel, hangosan kinevetnének, hogy ezzel akarnék a boltba menni, mert már nem valuta, már nem váltják át, már nincs kereskedelmi forgalom.
Nyugat-német márkával se fizethetnél, szerintem
van,
már.
Nem kell ennyire visszamenni az időt.
A bevezetőben mondtam azt, hogy hamis, illuzorikus dolog ez a pénzügy, mert ha sok van belőle, akkor elhiteti velünk, hogy többek vagyunk annál, mint amennyit valójában emberileg érünk. Tehát, hogy képesek vagyunk eljutni ide, a felhalmozás, a vagyonosodás érdekében, hogy elveszítjük az irányt, a fonalat, az emberség, a természetesség, a természetközeliség. Tehát, hogy hol fordul meg az, hogy valóban olyan szinten azonosulunk a vagyonnal, hogy azt hiszük, hogy ettől válunk jobb emberré. Ez a mindenki annyit ér, amennyie van, vagy valami hasonló volt, ez a ma már klasszikusnak mondható borzalmas mondás.
Hát igen.
Tehát, hogy ez hol fordul meg az ember fejében?
1867-ben Karl Marx, Marx Károly megírja a Tőke című nagy munkáját, amit mai napig azért közgazdászok alapműnek tekintenek, aminek a pénz funkciói között ugye egyik alapfelelő mondása az, hogy ugye a pénznek van egy értékmérő funkciója, és amennyiben ez egy árban tükröződik, akkor az az ár valamiféle belső értéket is tükröz. Tehát az ár egyenlő a belső mérték. Tehát a válaszom az erre, amit te most felteszel, hogy mi azt gondoljuk, hogy minél drágább valami, vagy minél több pénzbe kerül, annál nagyobb értéket képvisel. Na de hát ez nonsens. Hát ezt mindenki tudja, hogy ez nem a belső érték múlik, hanem azon a piacon, amin egyáltalán ezt az árat spekulatív módon kitalálják. És csak azért nevetek ilyen nagyon, mert bármi, hát adjunk be egy zálogházba egy akármilyen festményt, amit akár a gyerekünk felrajzol, onnantól kezdve, hogy annak mi lesz az értéke, azt egy értékbecsülő fogja megállapítani, és egy aukciós ház, ha rányomja a pecsétét, és azt mondja, hogy na, az onnantól kezdve, nem tudom, 3 millió forintot ér, akkor annak az lesz a bekerülési ára.
Tehát nem annyit ér, amennyi, hanem amennyiért el lehet adni.
Hát gyakorlatilag igen, amennyiért az a kereskedő ház eladja. És ez ugyanígy van a pénzpiacokon is. Én is kitalálhatok egy pénzt. Kérdés az, hogy milyen pénzpiacon tudom azt eladni, és ki fogja azt egyáltalán megvenni.
Ez hol történik, ez a váltás az ember fejében?
Szerintem szerteágazik az, amit kérdezel, mert egyrészt mindannyiunkban valamennyire ott van az az igény, hogy valahogy összemérjük magunkat egymással, és ennek lehet az egyik módja az, hogy kinek mennyi pénze van, ementén mérjük össze. Annak a mentén is összemérhetjük, hogy kinek milyen magas tudományos fokozatai vannak, meg iskolai végzettségei, az is lehet a pénz, úgymond, ami mér bennünket, hogy kinek milyen magas az intelligencia szintje, hogy kinek milyenek a testarányai, tehát hogy nagyon-nagyon sok egyébként számszerűsíthető és ilyen értelemben kvantifikálható összehasonlítási skálát tudunk egymás mellé tenni. Ugye a pénzhez valószínűleg azért kötjük ezt a fajta logikát, ez a mindenki annyit ér, amennyire van, vagy hát akinek nincs semmi, az annyit is ér, ugye így hangzott az eredeti, azt hiszem.
Igen, igen.
Mert hogy ugye a pénz az egy nagyon sok funkciója mellett az egy ilyen visszajelzés is arra, hogy akkor én sikeres vagyok. Tehát ha én sok pénzt tudok keresni, akkor én sikeres vagyok, akkor valamit én jól csináltam, valamiben jó vagyok. Nyilván ez az elmélet addig igaz, ameddig a magunk által megkeresett, és nem a szüleinktől megörökölt pénzről beszélünk, hiszen nagyon régi adásban beszéltünk már arról, hogy a világ legvagyonosabb embereinek körülbelül egy harmada az örökli a vagyonát, és nem megkeresi azt. És aki megkeresi, az is már eleve egy sokkal jobb pozícióból szokott indulni a társadalomban, mint azért a többség, azért tud olyan nagyon gazdaggá válni. Szóval, hogy ez a teljesítménynek és a sikernek egy ilyen fokmérője is lehet a pénz, így is lehet rátekinteni.
És aki tisztességtelen úton szerzi úgymond a hatalmas vagyonát, ő nem érzi. Elfedi nyilván önmaga előtt, sikeresnek érzi, gondolja, tehetségesnek érzi, gondolja magát, hiszen túljárt a többi ember eszén, vagy mert több kockázatot vállalni, akár azt is, hogy lebukik és börtönbe kerül.
Ez a fajta értékmérés, tehát még egyszer az, hogy egy vagyonos ember azt gondolja, magáról egy hatalmi funkciója is van, hát ez kétségtelenül így van egyébként, mert...
Már hogy hatalmi funkciója is van?
Hát, hogy van egy hatalmi funkciója, de azt egyébként a társadalom teszi lehetővé, tehát az, hogy pénzen valóban mindent meg lehet váltani, vagy minden megvásárolható.
Miért van az, hogy valaki gazdag, és akkor rögtön elkezd akarni uralkodni mások felett?
Hát egy picit hagyj lépjek egy kicsivel korábbra, viszont csak annyira, hogy például milyen abszurdum és mennyire ellentmondásos például egy amerikai jogrendszerben, hogy bizonyos fokú bűnök például pénzzel megválthatók, és rögtön és azonnal. Tehát egy óvadék formájában le lehet tenni, és akkor azt szabadlábra helyezik.
Nem csak az van szabadlábon, amíg zajlik a per?
De természetesen, igen.
Ja, tehát akkor nem ússza meg.
Nem, hát nem, de akkor is gyakorlatilag azért azt az előzetes letartóztatást legalább megúszta. De nagyon furcsa volt, nagyon érdekes. Tavaly évben jártam Stockholmban, a Történelmi Múzeumban, és én nem tudtam ezt, hogy a viking korban emberi életek megválthatók voltak például pénzzel, hogyha valaki megölt valakit, akkor attól függően, hogy milyen társadalmi rangú volt, tulajdonképpen megválthatta az életét, és karperecek formájában, ez is karperecek, meg volt határozott, hogy hány darabot kell akkor a falu javára, ahol megölte, felhasználni, és hogy mennyit ér az emberi élet. És valóban, aki módos volt, az megölethetett bárkit tulajdonképpen, és felmentve volt ez alól a vétség alól. Tehát a viking kultúrában is volt ez így, hogy pénzzel akár életet is meg lehet venni. Hát ez a 30 ezüstpénz problematikája már, hogy ugye eladható-e valóban egy emberi élet, és hogy igen, az mennyit ér, és pénzre váltható-e. Ez egy modern világ, amiben viszont bevezettük azt a rendszert, hogy látszólag a pénzzel minden megvásárolható, és minden megváltható. És ez szüli azt a hamis képzetet, hogy aki sok ilyennel rendelkezik, az valóban értékesebb is másoknál. És innen jön az, hogy elképesztő árakat szabnak emberek maguknak azért, hogy értékesebbnek látszanak. Én most csak a filmipart hozom például ide példának, ugye, mert ezt szokták mindig felhozni, mint extrém példát, hogy hogy lehet az, hogy egy pár órás szereplésért egy filmszínész millió dollárokat kereshet, miközben egy orvos, vagy egy egészségügyben dolgozó nővérnek, ugye a bére az ennek a töredéke, melyiknek a haszna, vagy az értéke, ha társadalmi hasznosság határozná ezt meg, akkor összemérhetett.
Tudnék vele vitatkozni, egyfelől ez nem egy pár órás munka többnyire, amit több millió dollárral honorálnak, hanem sokszor egy életforma, ami adott esetben több heti nagyon intenzív elfoglaltságot jelent a forgatást értem alatta, és hát ugye az eszmei érték is van, a kikapcsolódás, a szórakozás, a kulturális, tehát ne ebbe menjünk bele. Most nézzük azok oldaláról, akiknek nincsen, vagy kevés pénzük van. Állítólag abban, hogy hogyan bánunk a pénzzel, meglehetősen kis szerepe van annak, hogy mennyire sokat tudunk róla, vagy mennyire vagyunk okosak, mert a pénzügyi döntéseink zöme az nem racionális, sokkal inkább érzelmi alapon történik. Például sokkal hamarabb megveszünk valamit, amire az van ráírva, hogy 20 000 forintról leértékelték 10 000 forintra, mint hogyha eleve 10 000 forintért árulnák, mert akkor úgy érezzük, hogy itt most jól jártunk. Ez egy fontos alapérzés vagy élmény, hogy járjunk jól.
Persze, itt ugye azt piszkálod ezzel a kérdéssel, amiről már többször több téma kapcsán beszéltünk, hogy az ember alapvetően nem egy racionális lény, hanem inkább egy érzelemvezérelt lény, aki képes a racionalitásra is. Képesek vagyunk arra, hogy megracionalizáljuk az egyébként érzelmi alapon hozott döntéseinket nagyon sokszor. Ha belegondolunk, akkor sokunk életének a legkomolyabb pénzügyi döntése, csak nem így szoktunk rá gondolni, az például az összeházasodás valakivel. Annak van a legkomolyabb anyagi következménye, ezt szoktuk is érzékelni, amikor elválunk, és ezt mindig, vagy ez esetek nagy többségében érzelmi alapon szoktuk meghozni ezt a döntést, nem racionális szempontok mentén végig gondolva.
Megszólal belőlem az antropológus, hogy tudod, miért tartják ezt súlyos döntésnek? Tehát egyáltalán ez a kifejezés, hogy súlyos döntés van nagyon, hogy nagyon sok kultúrában a házasságnál egyébként a hozományt azt a mennyasszony súlyában határozták. Mm. És ez borzasztó, de gyakorlatilag szó szerint mérlegre tették a leendő asszonyt, és a súlyának megfelelően határozták meg a hozományt. Nagyon fura, de...
Nyilván a mi fülünknek ez már nagyon idegenül hat.
Hát nagyon.
Ugye a pénzhez való viszony, szóval azt én nagyon sokszor látom a rendelőben, és én ezt hagy hozzam be, akkor ez lazán kapcsolódik csak a kérdésedhez, de talán fontos. Az emberek nagyon-nagyon nagy százalék, akik fölkeresnek engem, amikor az életükről és annak a nehézségeiről beszélgetnek, ha csak nem extrém gazdagok, akkor azt szokták nagyon sokszor mondani, hogy ha több pénzem lenne, akkor minden gondom megoldódna, akkor minden probléma eltűnne az életemből. Nagyon jellemző, hogy mintha az összes lelki nyomorúság, csökkent értékűség, gyenge konfliktuskezelés és kommunikációs képesség, ez mind megváltható lenne pénzzel.
Hát és akkor szembeállítom a gazdag gyerekeket ezzel, akik mindent megkapnak születésütől fogva, és mégis céltalanul élik le az életüket.
Vagy egy részük.
Hát egy jó, persze.
És van nagyon érdekes ilyen transzgenerációs történet, amit szoktunk mi látni családterapeuták, meg párterapeuták, hogy amikor van egy nagyon nélkülöző, ugye nélkülözésről kérdeztél, amikor van egy nagyon nélkülöző család, ahol a szülők erre úgy reagálnak, hogy nagyon keményen, nagyon sokat dolgoznak, és próbálnak anyagilag biztosítani a gyerekeiknek olyan körülményeket, hogy ők már ne kelljen, hogy ennyire nélkülözzenek. Ezek a gyerekek arról fognak panaszkodni, hogy nem figyeltek rájuk, nem kaptak szeretetet, nem kaptak törődést, és ők ezt próbálják kompenzálni majd a saját gyerekeik felé, tehát hogy van egy ilyen generációkon átívelő, hogy ki miben szenvedett hiányt, és azt próbálja megadni a utódainak, ami neki nem adatott
meg. De hát a gazdag gyerekeknél, akik céltalanul élik le az életüket, azok körében is valószínűleg ez a figyelemhiány, ez a szeretethiány.
Pontosan. Játszik. Ők anyagi értelemben messze mindenki más lehetőségei fölött vannak, de gyakran pont a gazdagság okán a szülők életmódja, gondolkodásmódja, személyiségváltozása, ami mondjuk ezzel a vagyonosodással jár, hogyha nem ebbe születtek, hanem azzá váltak, az egyszerűen nem nagyon engedi meg, hogy ott legyenek olyan figyelemmel, olyan törődéssel, olyan szeretettel vegyék őket körül, amire nekik egyébként szükségük lenne, hanem ehelyett megbíznak embereket, babysittereket, magántanárokat, magániskolákat, hogy azok foglalkozzanak a gyerekeikkel, tehát ők tényleg mindent megpróbálnak pénzen megvenni, mint hogy ez a idézett milliárdos is mondta, akit egy pár perccel ezelőtt idéztél, hogy milyen jó a sok pénzben mindent meg lehet vele venni. Igen, meg lehet vele nagyon sok mindent venni, de mondjuk pont azokat a lelki szükségleteket, amiket egy emberi kapcsolat meg tud adni, azokat nem lehet pótolni, nem lehet kipótolni pénzzel, viszont a gyerek, akinek ez az élménye, hogy a szülő az ő minden szükségletére valami játékkal, ajándékkal, kütyüvel, édességgel, külön órával, nem tudom mivel reagál, ő azt fogja megtanulni, és így fog fölnőni, hogy ha nekem valami hiányom van, akkor vegyek valamit, és akkor vegyek be valamit, mondjuk a drogfüggőség például lehet, meg az alkoholfüggőség lehet ilyen.
Miért van az például, megint csak az érzelmi okot kutatom, hogy beosztóan élünk egyik fizetéstől a másikig, és tényleg betartjuk a szabályokat, a magunk állította szabályokat, meg is lehetünk elégedve magunkkal, hogy milyen fegyelmezetten élünk. És akkor jön egy extra bevétel, mondjuk egy karácsonyi jutalom, vagy egy nyeremény, és azon meg hülyeséget veszünk. Tehát nem az van, hogy észszerűen próbáljuk a dolgot, vagy akár félretenni próbáljunk, hanem akkor gyorsan valami luxusciket, vagy valami feleslegességet vásárolunk, mintha az a pénz nem hozzánk tartozna.
Hát igen, mind a kettőtök felvetésére annyit mondanék, hogy azért, mert a pénznek ugye megvan ez a forgalmi funkciója, tehát mint forgalmi eszköz, ugye azonnali vágyteljesítést tesz lehetővé. Tehát a legtöbb ember azért vágyik, ha sok pénzem lenne, mert úgy gondolja, hogy a vágyait azt akkor ezen keresztül rögtön és rövid időn belül ki tudja elégíteni. Ez szerintem teljesen jelenkori jelenség, és megint azokat a társadalmakat jellemzi, hol van ez a fajta vagyoni felhalmozásra egyáltalán lehetőség. Amit te mondasz, hogy ha plusz pénzt kapunk, akkor hirtelen azokat a vágyainkat teljesítjük be, amelyekről tudjuk, hogy nem elementálisak, nem alapvető szükségleteink, csak ilyen mondhatjuk, hogy luxus kiadások, de azért ott vannak bennünk, hogy ha én gazdag lennék, akkor egyszer ezt megengedhetném mégiscsak magamnak, és akkor ezt és ezt és ezt csinálnám. Azokban a kultúrákban, és most az antropológus beszélben, ahol nincs pénz, tehát ilyen értelemben legalábbis ez a fajta értékpénz nem létezik, árupénzek nyilván ott is vannak, ott nincs is ez a fajta törekvés, sem a vagyoni felhalmozásra, sem pedig erre az azonnali vágybeteljesítésre, amit a Máté az előbb itt emlegetett, hogy a gazdag gyerekek ott mennek félre, hogy a szülők egy téves szükségletet elégítenek ki azzal, hogy ha valami problémája van, akkor azonnal vásárolunk valamit, mert azt gondoljuk, hogy az a vásárolt áru cikk majd, nem tudom én, lenyugtatja, kompenzálja, boldoggá teszi ezt az embert. Az a gyerek egyre több és több és több valamit fog birtokolni, amitől nem lesz boldogabb. Mert a valódi szükségletei most ide egész Maszlóig vissza lehet menni, azok a társas szükségletek, azok a biztonsági szükségletek, azok az önmegvalósítás iránti szükségletek, és ez az, amiben a szülők nem tudják támogatni, csak az, hogy hát talált te ki, majd mi megveszünk neked, bármi is legyen, ezt nem lehet megvenni. És itt a legfontosabb szó, amit most kimondtam, hogy az önmegvalósítást nem lehet megvenni. A valódi csúcsa ennek a Maszlói piramisnak az, hogy valaki megtalálja azt, hogy mi az, amiben ő ki tud teljesedni, mi az a közösség, aki ebben őt támogatni tudja, mi az, ami számára szellemi értelemben értékhordozó, tehát hogy valódi értéket lásson abban, amit csinál, a tevékenység maga. Ez nem pénzkérdése. Ezt nem lehet megvásárolni.
Ismerek olyan gazdag családot, ahol a kislányka pici gyerekkorától kezdve színésznő akart lenni, és ebben a szülei is támogatták, minden létező képzést megkapott, de hát nem lehet belőle kihozni igazából semmit. Hát erőtlen, nem jön át, nem színpadképes. Őszintén nyilván minden szakmát meg lehet tanulni, de az ahhoz kevés volt, hogy ő érvényesüljön. Most már jócskán felnőtt, sőt, és egész életében nem kellett dolgoznia, mert nem szorult rá, de az, hogy ő nem lehetett színésznő, az, az egész életét megkeserítette, és képtelen volt váltani valami más fókuszra, mert hisz gyerekkorától ezt támogatták, hogy te ebben fogsz kiteljesedni, és ehhez minden körülmény biztosított volt, csak ez így önmagában kevés.
Hát ebbe tudna egy pályaválasztási tanácsadó, vagy egy igazi coach segíteni nekik, vagy akkor ne színész legyen, hanem ha már ilyen családi játék van, építsen egy színházat, és legyen színrendező, vagy legyen mecénás, vagy producer, és akkor maradhat a színházi világ közelébe, de nem mint színész vagy színésznő, hanem mint egyéb támogató, hát azért a színház világa számtalan szerepet rejt magában.
Hát igen, ezek szerint... Megint csak ott jutottunk, hogy nem kell mindenhez ragaszkodni. Nem kell ragaszkodni sem a hírnéphez, sem a tárgyakhoz, sem a javakhoz. Ezt egy ember meg tudja tenni, hogy nem ragaszkodik ahhoz, amilyen van.
Neked adnám a szót, Bence, mert hogy te ugye így élsz, nem?
Így van. Hát, már csak azért is, mert ez egy rendkívül bölcs belátás, és most egy buddhista alaptanítás mondok, hogy minden, ami keletkezik, az elmúlik. Ez Buddhának egyik alapgondolata. Tehát azt, amit értéknek tekintettek akár 500 évvel ezelőtt, és komoly vagyonokat képviselt és reprezentált, az nem tudja megtartani az értékét, legalábbis kereskedelmi értelemben. Biztos nem, mert nincs rá szükségünk, mert egyszerűen a használati tárgyaink, a lakókörnyezetünk, a jószágaink, vagy bármi, talán a földbirtok, így értem, az, ami talán a legtovább tartja az értékét, de minden ingóság, amit az ember birtokol, az bizonyíthatóan 100 év alatt elveszti az értékét.
Na de hát 100 év alatt, hát az egész életem gondolhatja erre bárki. Tehát addig miért ne lehetne fontos, amíg én itt vagyok, és az is az a bizonyos tárgy is, vagy az a bizonyos ingóság is itt van.
Hát én bárkit bíztatok arra, hogy túrjon bele a fiókjába, és akár csak keresen 30 évvel ezelőttről például akár egy olyan technikai vagy elektronikai eszközt, amit akkor súlyos pénzekért vásárolt, egy Sony Walkman-t például, vagy egy lemezgyátszót, vagy egy kazettás magnót. Én most ilyenek jutnak eszembe a gyerekkoromból, a vágyott világunk akkori nagy technikai eszközei, hogy ma mit érnek ezek? Hát nyilván van egy szűk gyűjtői réteg, aki egy ilyen mondjuk retro elektronikai eszközöket gyűjt, esetleg egy múzeumban elférnek ezek, de ahhoz képest, hogy ezek tömegárok voltak drágán, és ma már ezeknek semmi értéke nincs, vagy az első mobiltelefonoknak, ahhoz képest, hogy mibe kerültek, mondjuk egy első szériás iPhone-t ma bárki próbáljon meg a piacon értékesíteni, értéktelen. Tehát maguk a tárgyak, és ilyen értelemben a jószágok, mert ugye ezt a szót használtam az előbb, a javak többes számban, ezek a javak, ezek nem tartják meg az értéküket. A valódi érték az mindig az immateriális javakban keresene, nem a materiálisokban, nem az anyagi természetekben, hanem az, ami e mögött van. Soha az a, nem tudom, 200 gram fém érte azt a dolgot, hanem a használati funkciója volt az, ami értékes volt egy mobiltelefonnak például, vagy egy Walkmannek, vagy egy kazettesnek.
Hát, hogy a reklámérték, amit körésződtek.
Vagy a reklámértéke, vagy a presztízs értéke, ezek voltak a valódi értékhordozók, nem az a konkrét műanyag, amit beleöntöttek, vagy az a...
Na jó, de ezt hogy csináljuk, ezt a nem ragaszkodást? Jó, hát mulandó, és ma itt van, de nem baj, ha holnap már nincs. Erre is olvastam egy receptet, hogy állítólag ahhoz, hogy valaki vagyonosodjon, ahhoz kockázatvállalónak is merésznek kell lenni. Ha viszont már megvan az a bizonyos vagyon, akkor nem szabad kockázatvállalónak lenni, akkor éppen ellenkezőleg nagyon fegyelmezetnek kell lenni ahhoz, hogy az a vagyon meg is maradjon, és ne ússzon el. Ez két különböző ember, akiről most beszélek, nem?
Két különböző működés.
Igen.
Kérdezted az előbb, hogy hát hogy tudunk olyanok lenni, hogy abban élünk, hogy hát minden elmúlik, és akkor semmihez ne ragaszkodjunk. Valójában tudunk így, meg tudunk úgy is, hogy nagyon ragaszkodunk dolgokhoz. Ha igazából van egy magas önbecsülésünk, egy pozitív énképünk, egy elég jóságérzetünk ebben a világban, vannak emberek, akik szeretnek, vannak kapcsolatok, amikben jól érezzük magunkat, érdeklődőek, kíváncsiak tudunk lenni, akkor nincs olyan nagyon-nagyon szükségünk kompenzálni semmit, tehát akkor nem kell olyan nagyon kapaszkodni semmibe. Hogyha ez nincs, akkor ezt kompenzálhatjuk sok mindennel, például anyagi javakkal is kompenzálhatjuk. Ugye volt egy korábbi kérdésed, a gyorsan elszórjuk a pénzt. Ugye, ha nyerjük a pénzt, akkor nagyon sokszor fölép egy bűntudatérzés, kérdezte az érzelmi oldalát. Mert az a megélésünk, ezt nem érdemeljük meg. Uh-huh. Amikor valaki hirtelen meggazdagodik, ahhoz is nagyon gyakran társul egy bűntudatérzés, vannak ilyen csoportok, akik kimondottan próbálnak segíteni. Ezek önsegítő csoportok, ahol ilyen hirtelen gazdagodott emberek beszélgetnek egymással a bűntudatukról, mert hogy érzik azt az egyenlőtlenséget, ami a társadalomban van, hogyha nekem több van, az annak az árán is történik, hogy másoknak meg kevesebb jut. És hogy ez valahol igazságtalan, tehát egy ilyen morális dilemma az fölmerül akkor is, hogyha valaki tehetős, nem mindig, nem minden esetben, de nagyon gyakran fölmerül egyébként. Tehát, hogy ezek is ilyen érzelmi dolgok. Hogy egy kicsit nagyobb szinten, ne csak egyéni szinten, társadalmi szinten is megnézzük ezt. Ugye mondtam pár perce, hogy a rendelőben sokszor jönnek be olyanok, akik azt mondják, ha több pénzem lenne, minden gondom megoldódna. Ez látszik társadalmi szinten is. Ugye gondoljátok végig, mindig elhangzik a mindenféle médiumokból, hogy hát ha több pénz jutna oktatásra, egészségügyre, szociális ügyre, mi egyébre, akkor ezek milyen jól tudnának működni. Ez valószínűleg így tényszerűen igaz is, de ha belegondolunk abba, hogy a világgazdaság az elmúlt 35 évben soha nem látott ütemben duplázódott néhány évről néhány évre, tehát sokkal több lett a pénz, és arányaiban ezekre a területekre valahogy mindig kevesebb pénz jut, miközben a gondolat az, hogy növekedni kéne a gazdaságnak ahhoz, hogy ezekre a területekre több pénz jusson. Tehát valahogy nem oda csatornázódik be a több pénz, hanem inkább pénzügyi alapokba, tehetős emberek magánszámláira, illetve nagyvállalatok kezébe koncentrálódik. És itt van egy másik ilyen össztársadalmi szempont, hogy az elmúlt néhány évtized kutatásai azt jól mutatják, hogy miközben a társadalmaink egyre magasabb életszínvonalon élnek, ezzel párhuzamosan egyre magasabb a szorongó és a hangulatzavaros embereknek az aránya a társadalomban. Tehát valahol a jólét és a jól lét, mint hogyha fordítottan lenne arányos egymással, mint hogyha valami hiányozna, mint hogyha valami elveszne, valamit nem kapnánk meg, miközben az anyagi javakat, meg a szolgáltatásokat hajkurásszuk. Addig, és ezt kimutatták közgazdászok is, hogy addig, amíg a Maszlow-piramist utaltára, Bence, amikor annak a legalját kell kielégíteni, hogy legyen mit enni, inni, biztonság és szeressenek. Ez a Maszlow-piramis alja, ennyi. Amíg ezeket kell kielégíteni, addig az anyagi gyarapodás, az a jól létünket, az életminőségünket valódi módon megemeli. Tehát akkor tényleg jobban leszünk tőle, ha már nem éhezünk, nem szomjazunk, nem kell háború vagy egyéb csapások elől menekülnünk, és egyébként körbevesz minket egy szerető közeg. De onnantól kezdve, hogy ezeket elértük, ha tovább gyarapodik anyagi értelemben egy társadalom, az már a jól létét nem emeli meg. És amikor a pénz rabszolgáiként élünk, hadd mondjak egy ilyen populista megfogalmazást, hogy gyakorlatilag az életszínvonal hajhászása tölti ki az életünket több vagy kevesebb mértékben, akkor pontosan azok a dolgokra nem jut erő és idő és energia, amik miatt élvezetes tudna lenni az életünk. Ugye amikor 365 napból 360-at azért dolgozunk, hogy a maradék 15-ben elutazzunk valamelyik, nem tudom, Karib-szigetekre, vagy valahol messzire, és egyébként utáljuk azt a 350 napot, és azt a rengeteg munkát, amit azért kellett végezni, hogy ez mennyire bolond dolog, de mégis ezt normalitásként fogadjuk el.
Na majd erről is beszéljünk a következő részben, mert hogy még nem merítettük ki a pénz témáját, koránt sem. Tehát innen folytatjuk, kedves hallgatóink, egy hét múlva Maier Mátéval és Tarbence Lászlóval. Búcsúzom Túri Lui és Horváth Ádám nevében is. Viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.